A Filippi beliekhez írott levélnek a negyedik részéből az első 9 verset fogom olvasni. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szintikét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Eddig az Isten írott igéje. Gyertek, testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és kérjük Isten segítségét a mai Isten tisztelethez. Urunk, egyedüli segítségünk Te vagy. Ezért fordulunk Te hozzád. Megvalljuk neked, hogy nagyon sokszor az sincs bennünk, hogy oda mennénk hozzád, mint a gyermek, aki várja azt, hogy az apja, az édesanyja szóljon neki. Sokszor inkább elszaladunk, és keressük a magunk akaratát, a magunk dolgait. Ne legyen most ez így. Azért kérünk, hogy Te formáld át a szívünket, hogy valóban várjuk a Te igédet, a Te megelevenítő, éltető és mindent betöltő élő igédet, szavadat. Áldunk, Urunk, hogy hallhatjuk. Áldunk azért, hogy nem üldöznek bennünket. Áldunk azért, hogy Te itt vagy közöttünk ígéreted szerint. És most arra szeretnénk kérni, hogy legyél az ige hirdetőjével, legyél, Urunk, velünk a sorokban, és add, hogy nyitott szívvel fogadjuk a beoltott igét, add, hogy meghalljuk azt, és legyünk cselekvői és megtartói annak. Szeretnénk benned elrejtőzni, Urunk, hogy a mindennapjainkba, a hétköznapjainkba is valósággal ott lehess. Ezért kérünk, ezért könyörgünk, Úr Jézus, a Te nevedben. Legyél ma is itt a Te szent lelked által, és adj nekünk élő igét. Amen.
Szokás szerint azzal szeretném kezdeni, hogy a felolvasott igét tartalmazó könyvről szeretnék néhány szót szólni, most csak nagyon röviden, mert maga a levél, a Filippi levél egy rövid és nagyon gyakorlati levél, ezért aztán borzasztó sok elméletet nem lehet előtte mondani. A levelet Pál valószínűleg a római fogságából írta. És részben az az apropója, hogy írjon gyakorlati és ilyen pásztori levelet a Filippi gyülekezetnek. Hiszen azt a gyülekezetet ő alapította, akkor is éppen ott fogságban volt, tehát Pál ebben elég nagy gyakorlattal rendelkezett, hogy fogságban legyen, és aztán eljött hozzá erről a környékről, Filippiből, az Epafroditosz, aki híreket hozott neki, és adományokat hozott a filippi gyülekezettől. És aztán vele küldte vissza ezt a levelet, részben köszönő levél, itt ezután a felolvasott rész után következik a köszönet, amiről már nem fogok beszélni, részben pedig egy ilyen nagyon baráti és szerető hangulatú, nem annyira tanító, mint inkább pásztoroló levél az, amit amit olvashatunk. Érdemes egyébként a Filippi levelet néhányszor olvasni, mert nem annyira nehéz olvasmány, mint mondjuk a római levél. Ismerek olyan embereket a gyülekezetben, akik kívülről tudják a Filippi levelet. Tehát ez egy nagyon, legalábbis úgy tűnik, hogy könnyen érthető levél. Most majd azért föl fogom hívni a figyelmet néhány olyan dologra, ami érdekes lehet. Nézzük meg ezt a felolvasott részt. A felolvasott rész az utolsó fejezetnek az eleje. Próbáljuk meg elhelyezni a levélben. Ugye, amikor valaki egy levelet ír, akkor a végén, hogy látja, hogy fogy a papír, vagy, és akkor még gyorsan oda kell írni fontos dolgokat, ami nehogy lemaradjon. Hát lehet ez egy olyan, lehetnek ezek különálló, záró gondolatok, amiket Pál odarak. Ez egy nagyon vonzó elképzelés, hogy ezek különálló, záró gondolatok, mert ilyen Páltól nagyon szokatlanul, nagyon rövid mondatokból áll. Azt mondja, hogy mindenkor örüljetek. Még egyszer mondom, örüljetek, és azt áttér egy másik témára. Tehát, mint hogyha azt mondaná, hogy ja, még ezeket nagyon fontos, hogy megjegyezzétek, mert ezek fontos dolgok, de ezt most nem fogom kifejteni, hanem különálló gondolatokként elmondom neki, nektek. Aztán szoktak egy levél végére olyan dolgokat tenni, ami az egésznek a summája. Tehát ilyen, mondtam dolgokat az elején, jó, kifejtettem, stb. Nehogy elfelejtsétek. Azt szokták mondani, egy jó prédikáció három részből áll. Az elején elmondjuk azt, hogy mit akarok mondani, aztán elmondom, amit akarok mondani, és a végén elmondom, hogy mit mondtam. És akkor értik, a hallgatóságból valami megmarad. Na hát, hogyha Pál azt pont ezt csinálja, hogy a végén, a levél végén azt mondja, hogy ezek most nagyon fontosak, ez összefoglalja az egészet. De az is lehet, hogy közvetlenül az előző résszel függ össze. Ez mindig egy érdekes rejtvényfejtési feladat, amikor az ember találkozik egy bibliai részben, egy tipikusan egy levélben, egy olyan témáról, ami mintha új lenne az előzőhöz képest, hogy ez most tényleg új téma, vagy az előzőnek valamilyen módon másik irányból való kifejtése. Most akkor csinálunk egy kis szövegértési gyakorlatot. Ez azt gondolom egyébként, hogyha egy magyar tanár egyest akar adni egy diáknak, akkor Pál valamelyik leveléből ad neki egy mondatot, hogy értse meg, és akkor semmi nehézség nincs azzal, hogy egyest adjon. Mert Pálnak a mondatai azok általában hosszúak, kacifántosak és bonyolultak. Az első vers az nem egy ilyen hosszú és kacifántos, viszont nem annyira olvasmányos mondat, és ezért egy kis gyakorlatot végzünk rajta. Így hangzik, ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Nagyon gyakran előfordul Pálnál, hogy elkezd egy mondatot, és utána belerak egy másikat a közepébe, és aztán befejezi az első mondatot. Valójában ez a mondat is kettő. Érdemes ezeket a nagyon hosszú érthetetlen mondatokat, ez szerencsére egyszerű, mert saját magamnak nem fogok nehéz gyakorlatot csinálni, hogy belesüljek. Tehát ez két mondat. Ha megfigyeljük, úgy néz ki, hogy ezért tehát, és akkor itt valami más jön. Testvéreim, akiket szeretek, akik után vágyódom, örömöm és koronám. Aztán még a végére oda teszi azt, hogy szeretteim. Tulajdonképpen ez a címzettek. Csak Pál úgy gondolta, hogy most akkor én elmondom, hogy viszonyulok hozzátok. Ráadásul pont egy mondat közepén, hát ilyen volt a stílusa. Mert valami olyasmit akar mondani, ami esetleg majd meg fogja terhelni a gyomrát a hallgatóságnak. Figyeljük meg, hogy az a nagyon hatékony dolog, hogyha valami olyat akarunk mondani a hallgatóságnak, ami megterheli a gyomrát, hogy előtte jó meg kell dicsérni. Az emberek, hogyha jó dicséretet kapnak, akkor úgy ellazulnak egy kicsit, nem figyelnek, és akkor lehet nekik mondani olyat, amit akkor éppen nem figyelt arra, hogy azonnal visszautasítsa, tehát meghallja esetleg. És Pál azt mondja, hogy nagyon fontosak vagytok nekem. Ti vagytok az örömöm, a koronám, a szeretteim, testvéreim vagytok. Jó, a felvezetés megvolt, és akkor mit is mond? Ezért tehát maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Kihagytam egy fontos szót. Azt mondja, hogy itt valami összefügg azzal, ami eddig volt, és most ez egy magyarázat vagy módszer lesz arra, amiről beszéltem eddig. Nos, ha lapozzunk vissza egy oldalt, hogy mit is mondott előtte. Azt mondja, hogy sok dolgot mond, az utolsó két vers. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust várjuk is üdvözítőül. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Az Úr Jézusról beszél, és arról, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk. Most szeretnék egy kis apró történeti kitérőt tenni, mert érdekes, hogy Filippiben ennek volt egy különös jelentése, hogy a mennyben van polgárjogunk. Ugyanis, ha belegondoltok, hogy az ókori történelemben, amikor tanultuk a történelmet, mikor szerepelt Filippi? Ez egy híres város volt, abból a szempontból volt két nagy csata is, és időszámításunk előtt 42-ben volt a nagy Filippi csata, amikor Marcus Antonius és Octavianus harcoltak Brutusszal és Cassiusszal, akik megszervezték a Julius Cézárnak a megölését. Lehet, Marcus Antonius eléggé ismert, Octavianus nem nagyon hallunk róla. Ha egy picikét utána gondolunk, vagy eszünkbe jut a történelem, akkor később Augustus néven császár lett. Tehát későbbi nevén nagyon jól ismerjük. Tehát a Filippi csata az egy fontos csata volt, ezt egyébként tudták a résztvevők is. Nyilvánvalóan a Octavianusék nyertek, hiszen később ő lett a császár. De arra a területre betelepítettek római polgárokat, katonákat. Tehát azt mondták a katonáknak, hogy ti itt letelepedhettek. Na igen ám, de azok az emberek Rómából származtak. Na most hát, milyen érzés lehet az, amikor valaki mondjuk a fővárosból származik, és Budapestről származik, és azt mondja, hogy hatalmas kiváltságot fogsz-e kapni, letelepítünk téged itt Tiszacsegén. És akkor örüljél. És akkor azt mondja, jó, hát ez is jó hely, hát itt is lehet élni, meg itt is vannak emberek. Na de hát mondjuk lehet, hogy nem örül annyira, nyilván kellett kenni a madzagra mézet. Ezért azok, akiket oda betelepítettek, ők római polgárjogot kaptak. Sőt, nem csak római polgárjogot, hanem azok a jogaik voltak, mint a Rómában élőknek. Tehát az, hogy valaki római polgárjoggal rendelkezik, ez számukra ott egy nagyon kiváltságos dolog volt. Egy apróság, amit az apostolok cselekedetéből tudhatunk, amikor Pált elkapták, és akkor azt mondta a százados, hogy hát korbácsoljátok meg, majd megmondja, mi a helyzet. És akkor megkérdezte, szabad nektek római embert megkorbácsolni? És akkor kiderült, hogy Pálnak is római polgárjoga volt. És azt olvasjuk, hogy a százados megijedt. Jó ég, én egy római polgárt akartam megkorbácsolni, gyorsan engedjétek el. Tehát ez egy kiváltságos helyzet volt. És azt mondja itt ezeknek az embereknek, akik vagy római polgárjogot szereztek, mert azoknak a leszármazottai voltak, ez öröklődött egyébként a római polgárság. Ugye Pál is azt mondja, hogy ő nem megvette nagy pénzért, hanem beleszületett ebbe. Tehát vagy ők olyanok voltak, akik római polgárok voltak, és tudták, hogy ez nagyon fontos, vagy olyanok voltak, akik nem római polgárok voltak, és irigyelték azokat, akik római polgárok voltak. Tehát itt ez egy nagy dolog, és azt mondja erre Pál, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk. Ennél még egy sokkal nagyobb dolog van ám itt, Lehet, hogy vannak, akik római polgárok, többek között én is, de ez nagyon nem számít, mert nekünk a mennyben van polgárjogunk. Most nem vagyunk még ott, onnan várjuk Jézus Krisztus az üdvözítőt, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Tehát nem csak, hogy jogilag vagyunk ott polgárok, hanem előbb-utóbb majd be fogunk oda költözni, és akkor majd elváltozik a mi testünk, és valóban meg tudjuk élni. Ez volt az előző mondani való. És úgy folytatja, hogy ezért tehát. Tehát ha mi mennyei polgárok vagyunk, akkor valamit csináljunk. Tehát ezt ne csak örüljünk neki, hogy mennyei polgárok vagyunk. Vegyük igénybe azokat a kiváltságokat, amik ezzel járnak. Ugye hát az, akinek római polgársága van, és többek között például vámot nem kell fizetnie, hát majd bolond lesz vámot fizetni, nem? Hát aki mennyei polgár, akkor ezért tehát így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Megint van egy ilyen kis apró utalósz, hogy így. Tehát akkor ezért tehát maradjatok meg az Úrban, szeretteim, hiszen ti mennyei polgárok vagytok. Hogyan? Így. Tehát ami most következik, az arról szól, hogy mi a módszertana annak, hogy megmaradjunk az Úrban. Mi a módszertana annak, hogy kiélvezzük a mennyei polgárságunkat. Tehát összefügg a két rész, és érdemes ezeket a dolgokat megfontolni, mert ez nekünk biztos, hogy a javunkra szolgál, hiszen a mennyei polgárságunkkal függ össze. Azt tudjuk gyakorlatba átültetni. Csak ezek után az ember föllelkesül, azt mondja, hogy most aztán nagyon jó dolgok jönnek, és akkor jön a hideg zuhany, Evódiát intem, Szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Most képzeljétek el ezt a két szerencsétlen nőt. Van egy hosszú levél, ja, ezt a levelet felolvasták a gyülekezetnek. És akkor ott ültek, és akkor örültek. Húha, most minket itt dicsértek. Az előbb ott nagyon megdicsért mindenki. És akkor azt mondja a felolvasó, hogy hát ezt aztán intem. Legyenek egyetértésben az Úrnak. Súlyosabb egyébként a helyzet, ezt a levelet nem csak Filippiben, hanem Laodiceában is felolvasták. Tehát most akkor a szomszéd is tudott róla, hogy ők meg vannak intve. Kicsit elgondolkodtam rajta, hogy mi is lehetett ez az ok, ugye. Először is mi férfiak hajlamosak vagyunk arra, hogy ilyenkor azt mondjuk, hogy hát most mit akarunk ezen gondolkodni, hát nők, hát a kínai írásjelek között is a veszekedést úgy jelzik, hogy egy házam, de van két nő. És akkor mit vártunk el? Na persze, hogyha picikét megnézzük az új szövetséget, ott bőven találunk férfiakat, akik veszekednek egymással, bőven találunk olyan férfiakat, akiket inteni kell. De abszolút nem női tulajdonság ez. Mi lehet az a dolog, ami miatt inti őket Pál? Nincs ide írva. Szerintem ez egy nagyon kíméletes dolog. Azt mondja, hogy figyeljetek, ti legyetek egyetértésben, de nem írjuk le a sztorit. Mert lehet, hogy ez nem tartozik laodiceaiakra. Valószínűleg tudták egyébként, mert hogyha a hír eljutott Pálhoz Rómába, hát akkor a szomszédba csak eljutott, nem? Jó, mondjuk volt hírvívő, tehát Epafroditosz elment és beszámolt a gyülekezet dolgairól. És akkor mi lehetett? Azt mondja, hogy hát ezek meg ezek történnek, hát van ez a két nő, Evódia meg Szüntüké, velük problémák vannak. Mi lehet ez a probléma? Azért meg lehet próbálni kitalálni, mert a levélben van még egy utalás, ahol nincsenek megnevezve, de probléma az meg van nevezve. Ez pedig a harmadik résznek, nem, mindjárt meg lesz, a második résznek az elsőt versében van. Ez is ilyen nagyon kedvesen kezdődik. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljes örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különbnek tartsátok egymást magatoknál. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Itt is egyébként az intést látjuk meg, megfelelő módon. Felsorolja, amik vannak. Ebben jók vagytok. És akkor azt mondja, hogy tegyétek teljessé az örömömet. Figyelj, de mennyivel jobb intés ez, nem? Hogy hát ezek mind jók, én már nagyon örülök. De teljes lenne az örömöm, hogyha nem. Ha még ez is lenne. Tegyétek meg nekem, hogy teljes legyen az örömöm. Tehát, és utána mond kemény dolgokat. Legyetek egy akaraton. Ezt mondja az Evódiának is, meg a Szüntükének is. Mit is jelent akkor ez az egység? Ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Nagyon érdekes, hogy ha a negyedik részt olvassuk el, akkor úgy tűnhet, hogy Pál arra hívja föl a figyelmet, hogy gondoljátok mindenről ugyanazt. Legyetek egyetértésben. Azt lehet úgy értelmezni, hogy gondoljatok, legyen minden vélemény egyforma, és akkor nincsen konfliktus. Itt viszont a második részben abszolút nem erről beszél, hanem egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se fiúk dicsőségvágyból, stb. Tehát látszik a probléma, önzés, hiú dicsőségvágy. Tehát, és Pál azt mondja, hogy ugyanazt akarjátok, törekedjetek ugyanarra. És mi az, amire törekedniük kell? És itt van egyébként egy megszégyenítő rész a negyedik részben. Nagyon könnyen leírjuk ezt a két nőt. Hát ők itt a gyülekezet rákfenéje, állandóan beszegszenek. Meg kell őket inteni. És hogy folytatja Pál? Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek neve benne van az életkönyvében. Kikről van szó? Erről a két nőről. Akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. A Kelemennel együtt, aki nem tudjuk, hogy ki, de biztos nagyon jó ember volt, meg ki van emelve itt, mint főmunkatárs. És a nevük meg benne van az életkönyvében. Tehát nem arról van szó, hogy itt elmetemült az emberekről van szó. Hanem úgy tűnik, hogy ez a két hölgy mind a ketten nagyon törekedtek az evangéliumnak a hirdetésére. Küzdöttek az evangélium ügyéért. És közben, vagy valamilyen kettejük között kialakult valami rivalizálás, nem azért, hogy minél többet megszerezzünk, vagy ilyesmi. Némi hiúság növekedett. Lehet, hogy arról vitatkoztak, hogy melyikük dolgozik szorgalmasabban az evangélium ügyéért. Tehát nem elvetemült emberek ők, hanem szorgalmas munkatársak, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Nagyon fontos egyébként, hogy akkor, amikor intünk valakit, vagy a gyülekezet akar valakit helyreállítani, akkor lássuk azt, hogy ők nem elvetemült emberek, akiket le kell verni, hanem helyre kell állítani. Akiknek a neve benne van az életkönyvében. Hát most gondoljuk meg, hogy időnként úgy beszólunk embereknek, vagy odaszólunk embereknek, különösen azoknak, akikkel a továbbiakban nem fogunk találkozni. Na de hát ezekkel az emberekkel egy örökké valóságot fogunk eltölteni. Hát végtelen idő alatt nem lehet elkerülni valakit. Véges hely, végtelen idő, folyton össze fogunk futni. Hát nem lehet beszólni egy másik hívőnek. Ők nagyon fontos emberek. És ezért kell meginteni őket. És itt nagyon érdekes dolog ez az intés szó. Ha azon gondolkodom, hogy mit is jelent az intés, mi az intésnek a tartalma, akkor az a baj, hogy mi igazán intéssel az iskolában találkozunk. Tehát mit csinál az osztályfőnök? Kedves gyermeke, immáron harmadik alkalommal kitörte az ablakát az osztályteremnek. Valószínű szándékosan, ezért megintem pont. Ez senkinek nem jó. Se a szülő nem szereti olvasni, se a gyerek nem szereti azt, amit utána kap a szülőtől. Tehát az intés az egy kellemetlen, vacak dolog. Az intőt azt el kell kerülni. Ezzel szemben, ha megnézzük, hogy mit ír a szótár, ez éppen a wikiszótár.hu-n néztem meg, mert ott jó kis rövid meghatározás van. Intés, főnév, figyelem felhívása egy veszélyre, vagy meggondolatlan cselekedetre. Vagy második jelentős, oktató figyelmeztetés. Erkölcsi célzatú, javító szándékú, életviteli irányelvet megszabó, káros hatástól óvó tanács, hogy jövőben elkerülje a bajt. Tehát az intésnek nem az a lényege, hogy le kell nyomni az embert, hanem megóvni egy veszélytől. Tehát akkor kell nekem inteni valakit, hogyha látom, hogy veszélyben van. Vagy butaságot csinál. És ez lehet akár csak egy szó, akár egy cselekedet. Ugye amikor látja az ember, hogy a gyerek ott a háti táskájával egy húzát a pirosba, hát megfogja a táskát, ne menjen már. Erről szól az intés. Mikor látjuk azt, hogy a testvérünk megy valamerre, tehát mint a ló, aminek úgy le van takarva a szeme két oldalról, nem látja azt, hogy mi van oldalt, nehogy megijedjen, menjen csak előre. És akkor megy valami butaságba. Amikor megóvjuk őt, akkor megintjük. Tehát nem az a cél, hogy lenyomjuk őt. Van egy másik nagyon eltanulandó dolog, amit itt Pál mond az intéssel kapcsolatban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik. Kétféle elmélet van, hogy ez a hűséges munkatárs, ez kicsoda. Az egyik az, hogy nem tudjuk. A másik az, egy kicsit furcsán nevezi meg Pál, mert szó szerint ez igatársamat jelent, akivel együtt húzzuk az igát. Ez ugye tényleg munkatárs is lehet. De lehet, hogy ez az igatárs, mert egy furcsa megnevezés, ez lehet egy személynév. És akkor lehet, hogy itt meg van nevezve az az ember, akit oda küldenek moderátornak. Nagyon sokszor segít az, hogyha egy konfliktusban részt vesz egy moderátor. Részben azért, mert akkor az emberek beszélnek egymással. Ha ott van valaki, aki segít, akkor elő tudnak jönni dolgok visszafogott módon. Tehát, hogyha ugye ketten vannak, akik haragszanak egymásra, akkor ott azért meggondolatlan mondatok el tudnak hangzani. Ha ott van egy harmadik, akkor mindig egy kicsit visszafogja magát a delikvens, mert hát milyen dolog az, hogyha csúnyán beszólok a haragosomnak egy harmadik ember előtt, ilyen ne legyen. És akkor ezért tompítja a dolgok élét a harmadik ember. A másik az ilyen konfliktusoknál, a harmadik ember jelenléte egy kicsit abban segít, hogy mindenki megpróbálja a harmadik embert a saját pártjára állítani. Ezért aztán el fog mondani mindenfélét, ami neki tényleg baja. Mert szerintem nagyon sokszor olyanokon vitatkozunk, hogy mindkét félnek van valami baja, de nem azt mondja, ami a baja, hanem próbál valamit elérni a másiknál. A jó moderátor viszont nem állítható egyik oldalra se. Ezért aztán a jó moderátorra gyakran megharagszik mindkét fél. Tehát ha ilyen béketeremtésre vállalkoztok, akkor azért az benne van a pakliban, hogy mindkét fél a végén nagyon fog nektek örülni, mert most végre elmozdultunk a holdpontról, vagy mindkét fél nagyon fog haragudni rátok, mert mindegyik úgy gondolja, hogy árészrehajló volt. odaállt a másik mellé, meg se hallotta, amit én mondtam. Miért? Mert mindig azt mondja, hogy de figyelj, ő most azt mondta, ennek ez az értelme, erre figyeljél oda. Hát nyilván az ő pártján áll. Mindig az fáj nekünk, ugye, ami nekünk fáj, ezért a moderátorral néha lövünk. De nagyon fontos, hogy a béketeremtés az a mi feladatunk. Akik békét teremtenek, az Isten fiainak mondatnak. Mi meg az Isten fiai vagyunk. De akkor a béketeremtés az a mi feladatunk. Érdekes, hogy kit is küld oda a hűséges munkatársat. Evódiáról és Szüntükéről is tudjuk, hogy munkatársai voltak Pálnak. Dolgoztak vele együtt. És oda küld ugyanabból a csoportból valakit. Olyat lehet hatékonyan inteni, segíteni, akit ismersz. Részben azért, mert akit ismersz, annál észreveszed, amikor butaságot csinál, és akit ismersz és szeretsz, azt tudod jól inteni. Tehát az intés nem egy borzasztó dolog, hanem az a mi dolgunk, és egy szeretetben végrehajtott elég nehéz cselekedet. Figyeljétek meg, mit mond a Pál az első versben? Így maradjatok meg az Úrban. És utána gyakorlati dolgok jönnek. Borzasztó gyakorlati dolgok. Többek között gyakorlati dolgokat mond az intésről. És aztán, mikor ennek ezzel a témával végez, akkor mond egy másik nehezet. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Azt mondjuk, hogy ez hihetetlen könnyű. Örülni mindenki tud. Ez így van, megfelelő körülmények között tudunk örülni. C.S. Lewis mondta azt egy könyvében, nekem nagyon tetszik ez a mondat, hogy nagyon magasztos gondolataink vannak, amíg jó az emésztésünk. Tehát ez úgy van, hogy az ember nagyon jókat tud gondolni, meg nagyon jókat tud érezni. Legyen csak egy kis epegörcse, vagy hascsikarása, rögtön nem arra fog gondolni. Tehát az örüljetek az Úrban, az nagyon könnyű addig, amíg jól mennek a dolgok. Meg amíg Isten áldását érezzük. A gyerekek nagyon tudnak örülni a karácsonyfa alatt, amikor bontják az ajándékokat. De amikor nehéz van, akkor mi van? Akkor tegyünk úgy, mintha örülnénk. Szerintem szó sincs erről. Nagyon fontos látnunk azt, hogy mit jelent ez az öröm. Ez az öröm nem újongást jelent. Ez az öröm nem azt jelenti, hogy állandóan a topon van az ember, és állandóan ugrándozik fél lábon. Ez egy erő. Azt énekeltük, azt most nem énekeltük, de van egy ilyen énekünk, hogy az Úrban való öröm erőt ad. Az Úrban való öröm erőforrása, az Úrban való öröm erőt ad. És a dynamis energia vagy erőszóból kétféle modern szó is származik. A dinamit meg a dinamó. És van ilyen dinamit jellegű öröm, mondjuk a Dávidnak az öröme, amikor a Fridláda előtt táncolt, olyan körülmények között, hogy a visszafogott felesége ki is akadt tőle. Tehát ez ilyen dinamitszerű, elsöprő öröm. De van dinamószerű öröm, ami folyamatosan dolgozik. Nem is gondolunk arra, hogy milyen jó, hogy itt áram van a konnektorban. Ez valahol egy erőműben előállítja, speciálisan egy generátor, nem egy dinamó, de mindegy, és eljuttatja hozzánk. Valójában az Úrban való öröm egy olyan öröm, ami egy folyamatos öröm, és nem a körülményeimnek örülök, hanem az Úrban. Mondok ezzel kapcsolatban egy példát. Hányszor fordul elő, hogy az ember újjong azon, és nagyon szereti a jobb kezét? Szerintem nagyon ritkán. Na de ha nem lenne? Igazán a az értékét azoknak a dolgoknak, ami a miénk, az azt határozza meg, hogy és ha nem lenne, az a dolog, ami a tiéd, de ha nem lenne, nem változna meg semmi az életben, az valójában lom. Az tulajdonképpen nem kell. De az, ami ha nem lenne, akkor az nagy baj, az egy nagyon értékes dolog. És az értékes dolgokra vigyázunk, az értékes dolgoknak örülünk. És így van az Úrban való öröm. Vajon mit jelent nekünk az Úr? Nekünk mennyei polgárjogunk van. Örülünk ennek a polgárjognak? Ez egy nagy dolog. Ugye, nagyon sokszor azt nézzük, hogy a gyerekek örülnek. Azt minden szülő szereti nézni azt, amikor a gyereke örül. És akkor megkap egy ajándékot. Figyeljétek meg, hogy a gyerek mikor örül az ajándéknak legjobban. Amikor elkezdett vele játszani, vagy előtte. Akkor kibontja a dobot, és hát ezt kaptam. De akkor még nem kezdett el vele játszani. És ilyen az, amikor valaki a megtéréskor örül. Tulajdonképpen, amikor megtérünk, akkor örülünk, mert megkapunk mindent Krisztusban. Megkaptunk mindent. Még nem kezdtünk el vele játszani, még nem ismerjük igazán, hogy milyen. De a gyerekek is először nagyon örülnek az ajándéknak, és aztán elkezdenek vele játszani, és folyamatosan örülnek, mert az övék. Egész addig, amíg el nem töri, és tönkre nem teszi, és akkor sír. Miért? Mert elveszített valamit. Mit is mond Pál? Így maradjatok meg az Úrban. Ezek gyakorlati tanácsok arra, hogy hogyan lehet megőrizni azt az ajándékot, amit mi kaptunk. Megmaradni az Úrban. És az öröm is olyan, hogy egy ilyen folyamatos öröm, ami független a körülményeinktől. Hát amit nem veszel a hasfájás. Miért? Mert a hasfájás el tudja venni a jó érzésünket, el tudja venni az egészségünket, de nem tudja elvenni az Úrral való kapcsolatunkat. Hát ez azért egy nagyon stabil öröm, mert hogy nem tud elveszni. Menjünk egy kicsit tovább. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Erről nem akarok nagyon, nagyon sokat beszélni, mert a Manti beszélt róla múlt héten. Tehát a szelídség az egy nem olyan nagyon kívánatos tulajdonság. Mert úgy néz ki a szelíd ember, hogy őt úgy himutyi meg gyenge. De a Mantinak volt egy nagyon jó példája múlt héten, amikor azt mondta, hogy a szelíd lónak, szelíd ló ugyanannyira erős, mint a vadló. Csak a szelíd lovat lehet irányítani. A szelíd lovat lehet valamire használni. A vadló nagyon erős, de nem érdemes közelébe menni, mert akkor felrúg. Tehát előfordul egyébként, hogy a szelíd ló is felrúg, de nyilván egészen ritkábban, meg azt be lehet fogni, lehet vele hasznos munkát végezni. Tehát valójában a szelídség nem az erőnek a hiánya, hanem az erőnek a korlátok közé szorítása. Nagyon nehéz időnként szelídnek lenni, szóval nem tudom, hogy tapasztaltatok-e olyat, hogy valaki durván beszól nektek. Na olyankor nehéz szelídnek lenni. Vagy amikor éppen el akarok érni valamit, de hát az a fafejű az nem hallgat rám. Mondja magáét, már harmadszor mondta el ugyanazt, elsőnek is értettem, elsőnek is elutasítottam, minek mondja még egyszer. Na, akkor nehéz szelídnek maradni. A másik, hogy beszéltünk egy kicsit az intésről, abban is a szelídség egy nagyon fontos dolog. Úgy intsek, hogy ő ne agresszióként élje meg. Nagyon érdekes, hogy a Csia fordítás nem szelídségnek fordítja ezt a szót, hanem kíméletességnek. Csia fordítást azért érdemes olvasni, mert időnként nehezen érthető, vagy magyartalan, viszont eléggé igyekszik ragaszkodni a görög szöveg elsődleges jelentéséhez. ettől aztán néha furcsa. Igyekszik más szavakat, tehát ami más, más szó a görögben, azt más szóval fordítani magyarban, még akkor is, ha olyan szó éppen nincsen, vagy nem nagyon van. De ő azt mondja, a kíméletességetek ismert legyen minden ember előtt. Értitek? Ez az, amikor arról híres az az ember, hogy úgy tud elküldeni a fenébe, hogy alig várt, hogy indulj. Tehát nem, úgy tud veled beszélni, hogy érzed a szeretetet. Az egy szelíd ember, egy kíméletes ember. Figyeljünk arra, hogy mi van a többiek, mi van a másikban. Nem az a fontos, hogy én elmondjam, amit akarok. Ha én elmondok mindent, amit akarok, akkor ez nekem jó érzés, ez tény. Tehát akkor én megvolt a kerek egész, tökéletes. Nem az a feladat a beszélőnek, az a feladata, hogy eljusson a gondolat a hallgatóhoz. Ha én elmondtam, és ő nem értette, akkor minek mondtam? Tehát a kíméletesség, amikor úgy beszélek, hogy ő megértse, úgy beszélek, hogy ő neki az ne fájjon, az egy nagyon, nagyon fontos, és egy nehéz gyakorlással megszerezhető tulajdonság. Vannak olyan emberek, akiknek könnyebb, mert olyan a természetük. Lehet azt mondani, hogy én nekem kérem, nem ilyen a természetem. Én aztán a megmondó ember vagyok. Én jó megmondom, és akkor utána elmegyek. Én ezt így csinálom. Nekem ez a habitusom, kéretik így elfogadni engem. De itt nem erről van szó. Azt mondja, hogy a ti szelídségetek ismert legyen minden ember előtt. Nehéz? Piszkosul nehéz tud lenni. Neki könnyebb? Hát neki esetleg könnyebb. Na jó, de hát a monogámia is nehéz, és van, akinek könnyebb, van, akinek meg nehezebb. Vannak olyanok, akik ezen nagyon küzdenek. Mások meg nem küzdenek, mert nekik természetesen jön. Igen, vannak olyan dolgok, amiket az ige mond, és nekünk nehéz. A mindenkor örüljetek, az van, akinek nagyon nehéz. Hogy szelidek legyetek, van, akinek nagyon nehéz. Másnak könnyebb. Abban szeretnélek titeket biztatni, hogy ha azt látjátok, hogy nekem valamelyik terület nagyon nehéz, másnak meg könnyebb, hogy először is fontos látnunk, hogy Isten nem tesz nagyobb terhet ránk, mint amit el tudunk viselni. Nem tesz elénk olyan követelményeket, amiket nem tudunk megvalósítani. Úgy lehet megvalósítani ezeket, hogy megmaradunk az Úrban. Így maradjatok meg az Úrban. Tehát valójában ezek az útmutatások, hogy a szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, hogy örüljetek az Úrban, hogy intsétek egymást, ezek részben segítik az Úrban való megmaradást, részben pedig az Úrban való megmaradás segíti ezeket. Tehát visszahatnak egymásra. Egy picit gyakorolja az ember, akkor könnyebben marad meg az Úrban. És aztán ennek hatására könnyebben tudja gyakorolni. Menjük egy kicsit tovább. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Na ez megint egy nagyon nehéz dolog. Aki aggódós természetű, annak aztán, ha fel akarjuk bosszantani, akkor mondjuk csak azt szép szorgosan minden nap, hogy ne aggódjál. És akkor aggódni fog, plusz egy mérges is lesz. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy hogyan lehet nem aggódni? Hanem ehelyett imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Ha valaki aggódik valami miatt, az azért egy nagyon fájdalmas dolog, mert nem tud semmit tenni. Ugye tipikusan, ha tudok valamit tenni, valami lent van a földön, nem aggódok, hogy az lent van a földön, megfogom, azt fölteszem az asztalra, és kész. Senki nem aggódik. Na de mi van akkor, ha a gyerek nem jön haza idejében? Az én édesanyám világbajnok volt aggódásban, tehát eléggé jól tudott aggódni mindenfélén. Ugye akkor mi van? Ugye, amikor én gyerek meg fiatal voltam, akkor azért nem volt mobiltelefon. Tehát nem lehetett azt csinálni, hogy akkor most fölhívom mobiltelefonon, és akkor megmondja, hogy hol van. Mert akkor most van mobiltelefon, viszont a kölök kikapcsolja. Még rosszabb, mert nyilvánvalóan valami baja van. És akkor mit csinál az aggódó ember? Hát elkezd különböző képeket festeni magában. Elütötte a villamos. Elrabolták, amit tudom én kik. Rosszul van, és nincs, aki segítsen rajta. Én meg itt vagyok, nem tudok segíteni, mi legyen most. És szenved azon, hogy olyan dolgokat képzel el, amivel soha nem kell majd szembenézni, de attól még szenved. És mi a megoldás? Imádságban és könyörgésben. Mindenkor hálaadással tárjátok föl kéréseiteket Isten előtt. Vannak olyan dolgok, amikben mi nem tudunk mit tenni. Nincs elég erőnk, de Istennek van. Én a hálaadással tárjátok föl kéréseiteket, én úgy látom, hogy ebben benne van az, hogy hálát adok Istennek azért, mert ő ezt meg tudja csinálni. Nem biztos, hogy meg fogja csinálni, de képes rá. És hálát adok azokért a dolgokért, amiket már megcsinált az én életembe. És akkor segít abban, hogy ne arra koncentráljak, ami éppen az aggódásra ad okot, hanem arra, hogy kicsoda Isten, maradjunk meg az Úrban. Hogyan? Ha megmaradok, könnyebb nem aggódni. Ha aggódok, akkor meg nem tudok megmaradni, mert akkor nem az Úrra nézek, hanem úgy arra, hogy ezt most nem tudom megcsinálni. És akkor tipródhatok ide-oda föl, föllemehetek, de ezzel csak szenvedést lehet kiváltani saját magam számára, időnként a környezetem számára. Nehéz? Piszok nehéz. Piszok nehéz nem aggódni, főleg annak, aki ebben nagy gyakorlattal rendelkezik. De ez megint az Úrban való megmaradás segít. És itt jön a biztatás. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Miért? Mert majdnem lehetetlen feladatokat adott eddig Pál. Olyan dolgokat mond, amit nem nagyon lehet megcsinálni. Tehát hiába erőlködök, ha fáj a lábam, nehezen örülök. De azt mondja, az Isten békessége, mert minden értelmet meghalad. Nem arról van szó, hogy ezeket nekem kell előállítani, kicsikarni magamból, kiizzadni, kiedzeni, hanem majd Isten békessége fogja ezt elvégezni bennem, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Értitek, miről van szó? Úgy működik ez, hogy a gondolatainkat Krisztusra gondolunk. De ki az, aki ezt az egészet csinálja? Még csak ez semmi, hanem az Isten békessége. Milyen az? Még el se tudjuk képzelni milyen. Miért? Mert el se tudjuk képzelni, hogy amikor rossz a helyzet, hogyan fogok örülni. El sem tudod képzelni, hogy hogyan fogsz nem aggódni akkor, amikor éppen abban a helyzetben vagy. Nem baj, mert ezt majd az Isten békessége fogja végezni. Ha megőrzi a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. És aztán egy újabb gyakorlati tanács. Hogy tudjuk ezt elősegíteni? Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Miről van szó? Körülvesz minket a világ mindenfélével. Vannak, amik ilyenek, amik jó hírűek, nemesek, igazságosak, tiszták, stb., és vannak, amik rossz hírűek, piszkosak, nemtelenek, agresszívak, minden, ami csak rossz. A Csia fordítás nagyon érdekesen fogalmaz, az azt vegyétek figyelembe, helyett azt mondja, hogy hogy azt vegyétek számba. Soroljátok fel! Tehát mi van körülöttem? Mit kaptam Istentől? Milyenek az emberek, akik körülöttem vannak? És a körülöttem lévő emberek mind vegyesek. Vannak benne ilyenek, ilyen nagyon pozitív tulajdonságok, és vannak benne rosszak. De mi az, amire figyeljünk? Az, hogy mi vesz minket körül, azt nem feltétlenül tudjuk módosítani. De az, hogy mire figyelünk, azt már igen. Tehát vannak olyan érzékszerveink, amiket nem tudunk irányítani. Ilyen például az orrunk. Büdös van, kész. Akkor nem tudok olyat mondani, hogy nem szagolok oda. Tehát azt akkor is érzem, hogyha nem akarom. De a szemünk az nem ilyen, a szemünket irányítani tudjuk. Mi az, amire fókuszáljunk? És figyeljétek meg, hogy az embernek a szeme az nagyon különleges, mert van egy olyan irány, amiben nézünk, ott élesen látjuk a dolgokat. És van egy perifériás látásunk, én itt most látom a kezemet, de nem tudom, hogy az ott a kezem. Ha mozgatom, akkor jobban látom. A perifériás látásunk olyan, ahol ha változások történnek, akkor azt észrevesszük, de nem látjuk élesen. Tehát amire nézünk, azt élesen látjuk, a színes. Figyeljétek meg, a látásunk olyan, hogy amire ránézel, a színes. A perifériás látásod fekete-fehér. Ott nem látunk színeket. Az nem éles. Tehát, hogyha én azt akarom, hogy a jó dolgokat lássam, akkor azokra kell ránézni. És ha ránézek, és azt veszem figyelembe, azt sorolom fel, akkor az lesz az élményem. Azt látom színesnek, azt látom részletesnek, és persze látok a periférián rossz dolgokat. Tehát nem arról van szó, hogy letagadjuk azt, hogy rossz dolgok is körülvesznek minket. Mert van egy olyan szembetegség, amivel a perifériás látás megszűnik, és úgy szép lassan beszűkül a látás. Nagyon sokszor nem veszi észre a beteg egész addig, amíg meg nem vakul. Mert minden, amire oda néz, azt látja. Olvasni tud, persze, hogy tud, mert arra oda néz. De hogyha autót vezet, az borzalmasan veszélyes. Tehát ha ez az ember autót vezet, az de mindenkire veszély. Hallottam egyszer egy sztorit, hogy elment egy ember a szemorvoshoz, és akkor ez a betegsége volt, hogy beszűkült a látómezeje, és akkor megkérdezte tőle az orvos, hogy van, aki haza fogja vinni az autóját? Mert innen azzal már nem megy el. Tehát veszélyes az, ha nem látjuk a rossz dolgokat magunk körül. Veszélyes az, ha nem ismerjük föl azt, hogy nem csak jó dolgok vesznek körül. De amire nézünk, amit felsorolunk, ugye az, hogy valamit felsoroljon az ember, az egyenként oda kell nézni. Akkor egyenként nézzünk oda azokra a dolgokra, amik ilyenek, amiket itt Pál felsorol. És végül egy utolsó, a 9. vers, amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Ez két irányból súlyos. Az egyik az, hogy ezeket a dolgokat, amiket hallottunk, ezeket lehet csak gondolni. Ú, milyen okos dolog. Mennyire jól mondta, milyen szép. Azt el, ezt tegyétek. Mert akkor használ. Tehát az, hogy az ember ezt csak gondolja, az nem nagyon használ. Ha teszi, az igen. A másik, ami súlyos, és én mindig egészen borzongva olvasom azt, hogy átvettetek, hallottatok, és láttatok is tőlem. Milyen lehetett Pálnak a hozzáállása, az Isten követése, hogy azt tudja mondani, hogy csináljátok azt, amit én csinálok. Ugye, legyetek az én követőim, ahogy én a Krisztusé. úgy kövessétek Krisztust, ahogy én. És mindig megszégyenítő nekem ez, hogy hát maximum azt tudom mondani, hogy kövessétek nagyon Krisztust, ne nagyon úgy, ahogy én. Tehát jó, tudok mondani dolgokat, amiben úgy csináljátok. Egy-két dolgot tudok mondani, ami azt mondom, hogy hát figyeljétek, hogy én hogy csinálom. De az igazán jó edző az meg tud mindent csinálni, amire tanít. És Pál ez a fajta edző volt, hogy azt mondja, hát csináljátok úgy, hogy én, figyeljetek, megmutatom. Érdemes ezért olvasni, nem csak Pál, hanem más olyan hívőknek az életéről, akiket példaként tudunk magunk elé állítani. Azért egy kis vigasztalás van benne, vigasztalást hagy mondjak azoknak, akik szintén nem tudják azt mondani, hogy úgy cselekedjetek, ahogy én, hogy nem kell tökéletesnek lenni. Hát ahhoz, hogy valaki példát tudjon mutatni, nem kell tökéletesnek lenni. Lehetek úgy példa, hogy van az életemnek olyan területe, ahol példa vagyok, és van az életemnek olyan területe, ahol ellenpélda vagyok. Szokták mondani, hogy minden jó, valamire legfőjebb ellenpéldának. Tehát amikor néznek a gyerekeink nagyon kritikusak a tizenéves korukban. Tinédzser gyerekek azok mindent látnak. Lehet, hogy azt fogják mondani, hogy ezt úgy akarom csinálni, hogy az apám. Na ezt meg aztán valamiképp nem úgy, ahogy ő. Tehát ebből azt tanultam, hogy így nem szabad. Ez is tanítás. Nyilván nem örülünk neki annyira, hogyha ebből van túl sok. Tehát még egyszer nézzünk ezekre a tanácsokra, amiknek mindegyike külön-külön is nagyon nehéz, hát még egybe, hogy ez az útja annak, hogy megmaradjunk a Krisztusban. Tehát nehéz út, de ez az útja. De azért lehet ezt megcsinálni, mert a polgárjogunk a mennyben van, tehát tulajdonképpen mi tudjuk, hova megyünk. A másik pedig, hogy itt van az Istennek a békesség, ami minden értelmet felülhalad. És ő majd megőrzi a szíveinket és a gondolataitokat. Tehát nem nekünk kell kiizzadni ezeket, viszont ha gyakoroljuk magunkat benne, akkor jobban meg tudunk maradni az Úrban. Akkor imádkozzunk is ezért. Hálát adok, Úr Jézus, azért, mert nem kell aggódnunk, hanem kéréseinket eléd tárhatjuk hálaadással. Hálát adok neked azért, mert még azért sem kell aggódnunk, hogy mi lesz az aggódással. Meg hogy mi lesz, hogyha majd elvész az örömöm. Mi lesz, hogyha türelmetlen leszek. És nem fogom tudni ezeket a dolgokat megcsinálni, amikről itt beszéltünk. De a te békességed az, ami bennünk marad. Nem a mi erőnkből fog ez megvalósulni, hanem a tiédből. És nem mi fogunk megtartani, nem mi fogjuk megtartani magunkat te benned, hanem te tartasz meg minket magadnak, hiszen azt olvassuk, hogy senki sem ragadhat ki minket a te kezedből. Még nálunk sokkal hatalmasabb dolgok sem. Hálát adunk azért, mert te mindezekre képes vagy, és azt is tudjuk, hogy ez a te akaratod. Kérlek, segíts nekünk abba, hogy bele tudjunk simulni a te tervedbe. Hogy hagyjuk azt, hogy te kimunkáld bennünk ezeket a dolgokat. Kérlek, munkáld bennünk a vágyat, hogy vágyakozzunk ezekre a dolgokra, amikről most itt olvastunk. Hogy vágyakozzunk arra a polgárjogra, ami ott van a mennyben. Hogy vágyakozzunk a te benned való megmaradásra. Hiszen minél jobban megmaradunk benned, annál jobban meg tudjuk élni ezeket a dolgokat, az örömöt, a békességet, a türelmet, a szelídséget, az aggodalommentességet. Köszönöm, Uram, hogy ez nem a mi erőnkön múlik, hanem a tiéden.